most önöké a szó, tessék parancsolni, tessék hozzászólni, kérdezni.
Első kérdés nem hangzik el, akkor várnám a második kérdést.
Rajkovics Péter, Szlovákia a Magyar Közgazdasági Társaság. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire várható el az a Szlovákia a Magyar felsőoktatástól, hogy mi ma elsősorban azt tapasztalható, hogy még a szlovákiai magyarok körében, tehát kisebb az a szám, aki felsőoktatási intézményben tanul, hogy azok a diákok nem csak egyetemre fognak menni, hanem az egyetemen egyfajta magasabb képzést kapnak, tehát nem állnak meg a második fokozatnál, a doktori képzésben is részt vesznek, vagy tudományos munkával is szerveznek, mert a Sejj Egyetemen például azt hallottam Szarka dékánoktól, hogy például az a tapasztalat, hogy kevesen kapcsolódnak be a tudományos életbe. Tehát ez mennyire volna ez inkább az elvárás a szlovákiai magyar felsőoktatástól, hogy tehát magasan képzett szakembereket képezzünk, mert mi is a közgazdászok társasága alapvetően arra törekszünk, hogy egyfajta közgazdászok közül egyfajta a legtehetségeseket kiválasztjuk, és tovább lehetőségeket nyújtsunk számukra, de ha nem lesznek ilyen tehetségek, akkor igazából az egész szlovákiai magyar közösség számára nem lesz lehetőség. Tehát végül is, tehát elég bonyolult volt a kérdésem, az a kérdésem, hogy nem inkább arra kéne törekedni, hogy minőségi emberek legyenek, nem annyira fontos, hogy kevesebben vagyok, mint a szlovákok, hanem inkább arra kellene törekedni, hogy azok tehetségesek, igazán tehetségesek ki neveljük, és a szlovákiai magyar közösségnek legyenek a jövendő években is vezetői. Ez volt benne kérdés. Köszönöm.
Jó, köszönjük a kérdés, az nagyon jó, ugye már is az elején értünk a klasszikus nagy dilemmája az a felsőoktatásnak, hogy elitképzés vagy nem elitképzés, ugye mi a mi célunk. Én úgy gondolom, hogy az elitképzést azt akkor tudja megoldani valamilyen közoktatási intézmény, valamilyen szakon elitképzést, hogyha van x más olyan szak, ami el tudja tartani ezt az elitképzést. Ugyanis az elitképzés az nyilvánvalóan plusz költségekkel jár, és a jelenlegi finanszírozási modellje a szlovák felsőoktatásnak az egyenlően nem arra van beállítva, hogy ott elitképzés történjen. Nekünk az elitképzésünket én úgy gondolom, hogy volt erre egy konkrét kezdeményezés volt, és az most ugye egy túlra lángra kap, majd ugye a Sejj János kollégium volt, ahol mi ezt lett volna hivatott ugye teljesíteni ezt az elitképzés kérdését. Most ugye megvan hirdet egy újabb pályázat a kollégium talentumnak, tehát ugye 10 magyar felsőoktatási, tehát hallgató egyetemi, illetve doktori hallgató kap majd elitképzést. Én úgy gondolom, hogy nekünk szükséges a biztosítani azt is, hogy a tömegképzésünk meg legyen. Emellett meg nyilvánvalóan a doktori iskoláinkra kéne a hangsúlyt fektetni. Tehát az elitképzést azt a doktori iskolának a keretén belül tudja megvalósítani a jelenlegi közoktatási intézmény. Ha ezt most megnézzük abban a jelenlegi infrastruktúrában, ami ugye ott van, az a jelenleg van ebben a intézményben 6 doktori iskola működik. Ugye a probléma ezzel az, hogy tulajdonképpen hasonló területen működik ez a 6 doktori iskola. Ugye vesztett az anyja van egy tolmácsfordító doktori iskola. Pozsonyban ugye van a Nemzlár nyelvek és irodalom doktori iskola, a magyar nyelv, illetve magyar irodalomból lehet ilyesdít szeretni, hogy a nyitva, és a Komárom Egyetem, ott ugye van a teológiai karon, a doktori iskola, illetve van a pedagógiai karon, a magyar nyelv és irodalom doktori iskola, és nálam Nyitrán meg van a hungarológia, illetve van a magyar nyelvűségon tanításának módszertan a doktori iskola. Tehát ez a jelenlegi struktúra, ami az olyan szemszögből nézve, hogy széles spektrummal legyen elit itt Szlovákia, vagy legyen Szlovákia magyar elit, nyilvánvalóan nem egy kielégítő struktúra. Ennek viszont tudni kell azt is, hogy a jelenlegi akkreditációs feltételek mellett, és ezt akikkel mondjuk nem volt képes jelenleg ez az intézményrendszer más szakon összeállítani és elakreditáltatni doktori képzést. Tehát nincs olyan feltételi minőségi tudói bázis. Egy dolog tudományterülete, hogy az első doktori képzést akreditálni. Mondom, hogy a elkövetkezendő időszakban doktori iskolának a száma nőni fog, de ez azért mindig egy behatárolt szám lesz, és itt azért, ha tetszik, ha nem, a szlovák egyetemekre is támogatni kell, hogy a magyar hallgatók emlények doktori iskolára külföldre, és a külföld alatt most nem csak Magyarországot értem, hanem menjenek ki PhD-nél Amerikába, Angliába, Németországba, és utána nekünk azt kell biztosítani, hogy visszajöjjenek. Tehát nekünk, én úgy gondolom, hogy nem tudom, az a célunk, mert ezt nem tudjuk megvalósítani a véleményre a listát. Nem kell, hogy legyünk, hogy itt mi minden szakterületünk doktori iskolán legyen, hanem nekünk az kell, hogyha valaki ténylegesen tűnik külföldre, azután vissza is jöjjön. Tehát nekünk az kell valaki talán egy olyan mechanizmus, mint például az EU-nakban ugye a Jean-Marie ösztöndíja, hogy dolgozza Amerikába vagy Japánba a kutatói Európa Unióba, hogy megtaláljunk ki valamilyen ösztöndíj rendszert, vagy valamilyen motivációs rendszert, hogy visszahozzon őbe Szlovákiába.
Köszönöm szépen, Bara Zoltán, Köszönöm Farkas Társaság. Én a felsőoktatásnak egy szegmenséhez szeretnék hozzászólni. Jó munk is doktorom, azt a fiatal kutatókat tömörítő szervezet vagyunk. És úgy érzem, hogy nagyon fontos az, hogy a már meglévő egyetemeink, tanszékek, karok átgondolják a jövőbeli termekről szólunk az, hogy merre, milyen irányba mozdítják a további képzési kínálati palettájukat. Igazából a gondom az, hogy nincs erre exakt felmérés. Konkrétan arra gondolok, hogy jó magam a sejjel-sejtem közgazdasági karán tanítok, hogy embernek van egy olyan tapasztalata a végzős diákok tekintetében, de nem számszerű és nem tudományosan megalapozott, hogy egy nagy részüket felszívja a pozsonyi multinacionális világ cégek, és egy nagyon komoly részük pedig Budapesten köt ki. Ez egy ilyen komárami tapasztalat. Én nekem a javaslatom az, és talán ez a kerekasztal munkájába is, és a felsőoktatás víziójába is beérve születhetne, hogy bevonva a gazdasági szférán megnézni azt, hogy egy életpálya követéssel mi történik a végzőségekkel. Tehát most lényegében nem nagyon tudjuk, hogy mi történik a végzőségekkel, tanárok egymás közt. Van egy érzésünk, ez nyilván nem elég, ez tudományosan egy kutatással utána kell járni. Internet, e-mail, modern eszközök erre tökéletesen megfelelőek és utolérhetőek. Egy komoly adatbázis ezek a végzős diákok. És ez nagyon fontos lenne összekötni azzal, hogy látva, hogy ezek hol kötnek ki, hova mennek, ez nyilván jelez egyfajta keresletet, és ehhez ebben konzultálni a vállalkozóinkkal, hogy őnek mire lenne valójában szükség. És ezt akár határként két oldalán, mert itt vagyunk Komáromba, de a munkaerőpiac nem áll meg a Duna közepén, tehát lényegében eltekintetben már nagyon is eltűntek ezek a határok, a Komárom Sej János Egyetem végzőseit. Igazából ezt talán nem is tartja vissza. Tehát a határon két oldalán a gazdasági szereplőkkel konzultálva, és megnézve azt, hogy a jelenleg végzősek hova akarnak és hova tudnak elmenni, készíteni erről egy átfogó felmérést. Ezt javaslom a kerekasztal számára. Köszönöm.
Jó napot kívánok, én Csaba vagyok. A Nagyjelvénk egy polgári társadás. És hát végre kötődik Zoli által elmondottakhoz, sajnos nem tudtam jelenni a tegnapi szekcióülésen, illetve most is lemondhattam sajnos az elejéről. De Zoli által elmondottakhoz kapcsolatban én el tudnék képzelni egy olyan karrierközpontot, amely egyébként Magyarországon például nem működik több egyetemi városban, illetve külföldön is több helyen működik, amely karrierközpont segítene a fiataloknak a kárpályának elindításával, képzésekkel, tanácsadással, információ szolgáltatással, ilyesmivel, szakmai gyakorlatok intézésével lehetne akár ilyen a cégekkel, tehát ahogy a Zoli is említette, felvenni a kapcsolatot a cégekkel, tudják mondani, hogy ők milyen munkaerőre számítanak, kikre nem lesz szükségük ezekhez igazítani a képzéseket. A képzéseket egészen konkrétan el lehet úgy is képzelni, hogy jogosítvány, nyelvtanfolyam, protokoll, önéletrajzírás, bármi. Tehát tulajdonképpen minden, ami segíteni az ő pályájuk elindítását. És ezt Komárom magában meg lehetne valósítani, hiszen itt adott egy egyetem, van több színvonalas középiskola, és hát, hogyha a város is lehet volna járulni, akkor közösen létre lehetne hozni egy egyfajta karrierközpontot, mint mondom, erre rengeteg értelme van egyébként máshol is. És hát ez nem csak Komáromról szólna, hanem szólhatna akár az egész valaki a magyar fiatalokról is, és talán ez is segítene ebben a kommunikációban, a gazdasági szféra, illetve a felsőoktatás között, hogy ne fölöslegesen gyártsunk időzérletén, és direkt használom ezt a csúnya szót, gyártsunk olyanokat a diplomásokat, akik aztán nem tudnak elhelyezkedni. Köszönöm szépen!
Köszönjük a karrierkövetés, ez nyilvánvalóan aktuális kérdés, és ha megnézzük a szóval a jogi előírásokat, akkor minden akreditációs anyag egyébként ezt az egyetemeknek nem fel kell tüntetni, hogy ezt hogyan végzik. Mindegyik egyetem ezt elég szűk szabon elintézve, hogy van körülbelül ennyi. Mi egyébként, mint szeretnénk most ilyet a Bankó Zsuzsával együtt ugye megvalósítani, vagy elkezdeni, mert ilyen ténylegesen nincs. Ami még ugye ezen kívül nincs, az a középiskolások részéről olyanfajta felmérés, hogy ténylegesen milyen irányba és merre szeretnének, és hát ami meg ténylegesen hiányzik, ugye a költségvetésről, amit már említettem, a költségvetésnek van egy olyan egyenlőre még viszonylag kicsi, kevésbé befolyásolja a költségvetésünket, de egyre nagyobb hangsúlyt akar fektetni az iskolai minisztérium, hogy a végzős hallgatók hány százaléka maradt munkanélküli a diplomaszerzés utáni első-második évben, és utána ezt ugye fokozni akarja, hogy a saját szakán belül helyezkedett el, vagy sem. Most ugye erre én azt mondom, hogy ez teljesen rendben van, ezt nézzék is meg, hiszen ne gyártson, ne termeljünk olyan hallgatókat, vagy olyan végzős hallgatókat, akik nem tudnak elhelyezkedni munkaerőpiacon, csak akkor az egyetemek megfordulhatnak olyan jogos igényel a közigazgatás vagy az állami igazgatás fele, hogy hát akkor megmondjanak, legyenek szívesek ténylegesen egy olyan hosszú távú fejlesztési stratégiát, amihez megigazodhatnak a felsőoktatási intézmények, mert már említett akkreditációs nehézségek miatt, ugye egy év legalább még egy akkreditáció lefut, utána egy BA szintű képzés az 3 évig tart, egyen már meg 2 év. Tehát legalább 4 évre előre kéne lássuk most azt, hogy 4 év múlva majd mire lesz szüksége a munkaerőpiacnak ahhoz, hogy mi olyan hallgatókat tudjunk felelősségteljesen képezni, munkatókonak lesz érdemesülési lehetőség. És ez egy előre nincs.
Köszönöm szépen. Ott volt egy kérdés.
Pék László vagyok a Pedagógus Szövetségnek elnöke. Mindenképpen örvendetes az, hogy izmosodik a szlovákiai magyar felsőoktatás, viszont sok problémával is küzd, az egyik talán az oktatás színvonalának az emelése, másrészt a szűk keresztmetszetnek a bővítése, a különböző új szakoknak a létrehozása, akkreditációk és egyébek. Én viszont örülök annak, hogy Komcsik Attila említette a közoktatással való kapcsolattartást, és miután az egyetemnek és a demográfiai gondokból adódóan problémái vannak, tehát kevés a diák, mindenképpen a közoktatással sokkal szorosabb kapcsolatban kell lenniük. Ezt említette ő is. Mi felajánlunk azt, hogy a középiskolákban, illetve az általános iskolákban a tehetséggondozó programokra sokkal nagyobb odafigyeléssel tekintsenek, hiszen vannak nagyon jó diákversenyek, tehetséggondozó programok, tehát hogy a legjobb diákok jelentkezzenek akár a Sely Egyetemre, akár Nitrára, ezt a segítséget mindenképpen meg tudjuk adni. Másrészt pedig szeretnénk azt is, hogyha a oktatás egészére odafigyelnénk, és tényleg létrejönne már egy olyan intézet, valamilyen intézményi forma, amely felölelné a pedagógus továbbképzéseket, mert sajnos ma Szlovákiában magyar nyelvű pedagógus továbbképzés nincs, tehát a magyar iskolákat érintő pedagógusoknak továbbképzése nem megoldott. Az oktatás, kutatás az szinte teljesen hiányzik itt a különböző, akár a diákokkal, akár a pedagógusokkal kapcsolatos dolgokra, de akár a diákoknak az elhelyezkedési is el kellene látni, és meg kellene vizsgálni. Tehát mindenképpen jó lenne, hogyha a felnőttképzési programokon belül vagy mellette létrejön ez az intézet, amely kutatással, pedagógus továbbképzéssel és egyéb ilyen feladatokkal foglalkozna. Ezt mindenképpen szükségesnek tartom, és ebben a közoktatásnak és a felsőoktatásnak együtt kell működnie. Köszönöm.
Ott van még egy kérdés.
Szóval nem kérdés lesz. Kirjánszki Miklós vagyok, akik még nem ismernek. Ehhez szeretnék hozzácsatlakozni, de azért nem kéne figyelembe venni olyan dolgot, hogyha kivonnák az oktatás ügyét az összszlovák oktatás ügyből, és egy kicsit önigazgatási elven próbálnánk megszervezni, talán jobban menne. Ez az egyik kérdése. A második egy észrevétel lenne, hogy ha jól emlékszem, olvasmányaiból azt tapasztaltam, hogy 1945 után időkben egészen a közelmúltig az volt a gond, hogy ha volt, mit tudom én, 100 szlovák képzett ember, akkor annak megfelelően csak 50 magyar. Tehát egy a kettőhöz, ez egy állandó, az utóbbi 50 évben. Ha tévedek, akkor javítsak ki a szakmát. Na most visszatérve arra, hogy elitképzés vagy nem elitképzés. Én híve vagyok annak a jó liberális felfogásnak, hogy majd a piac eldöntő, van rájuk szükség. Inkább képezünk minél több fiatal, hogy legyen miből vállalni. Utána mindenki boldogul, ahogy tud, de nem maradjunk le, mert egy tudásközpontú társadalom felé fejlődik az emberiség. Tehát ne legyünk meg arra kényszer. Köszönöm.
Kérjük a mikrofont, mert túl sok lenne a kérdés.
Próbálom összegezni. Jó, akkor ugye itt Pék László elnök úr ugye mondta itt a felsőoktatás minőségét is érintette meg a szűk keresztrendszer. Akkor ugye ez a kritika és úgy lehet lenne, hogy a szlovákia magyar felsőoktatás, hogy ezt az intézményrendszert, amit itt ugye az előbb láthattunk, ebben van némi igazság, el kell ismerni, viszont meg kell nézni azt is, hogy mikor jött létre, milyen időszakban jött létre a szlovákia-magyar felsőoktatás. A szlovákia-magyar felsőoktatás akkor jött létre, amikor elkezdődött a bolonyai folyamat Szlovákiában, akkor jött létre, amikor megváltozott a teljes akkreditációs feltételrendszer, akkor jött létre, amikor az intézmények teljes körű akkreditációja közepén voltunk, és mindezen körülmények között ez az intézményrendszer felállt és működőképes. Nyilvánvalóan voltak elkövetve hibák, nem kevés, nem egy, nem két hiba volt. Volt ebben egyfajta atok jelleg és sok történésnek, hogy hát éppen lehetőség volt rá, ami ezt megléptük és megtettük. Nem biztos, hogy rossz volt az a történet, még akkor sem, hanem hogy úgy gondoljuk, hogy nem volt a legszerencsésebb konstrukció, hogy az létrejött esetlegesen. Most van egy helyzet, én úgy gondolom, hogy ami a minőséget illeti, tehát a minőség azért az oktatás minősége javuló tendenciát mutat azért. Tehát most azért, ha őszintén megnézzük, és a nagy általánosítások, hogy elveznek az apró részletek, amikor kijelentjük itt Szlovákiába, és többen ugye kijelentik, hogy vannak itt, van egy elit egyetem a Szlovákiának, ugye a Comenius Egyetem. A Comenius Egyetem se mindenható, és nem minden tudományterületen a Comenius Egyetem a legjobb Szlovákiában. Ezt el kell mondani, vannak karai, vannak tanszékei, amik ténylegesen a legjobbak Szlovákiában, de nem minden, ott is vannak gyenge tanszékek. Úgy gondolom, hogyha ez a Comenius Egyetemen lehet, akkor most ilyen lehet a Sej Egyetemen is, meg ilyen lehet a Nyitrai karon is. Lehetnek gyengébb tanszékek, de azért ne felejtsük el azt, hogy azért van ott jó néhány fiatal kutató, és vannak idősebb szakemberek is. Vannak ott akadémikusok, vannak ott azért prima primissima díjasok ezekben az intézményeinkben is. Azért ezt sem szabad elfelejteni, amikor azt mondjuk, hogy nincsen minőség, vagy nem megfelelő a minőség. Nyilvánvaló, még egyszer mondom, nem minden területen a legjobb a minőség, ezt kell ismerni, azon javítani kell, de ilyen általánosságokban mondom, hogy nem igazán lehet, vagy nem szabadban erről nyilatkozni. A tudomány területek meg egyszerűen határt szabott az egyes intézményeknek a költségvetési lehetőségét. Tehát most azért nagyon boldogan akkreditáltatott volna a mi karunk is, meg a Komáromi Egyetem is nyilvánvalóan új tanulmányi programokat teljesen új szakokon, olyan, ami abszolút nincsen jelenleg a szlovákia-magyar felsőoktatásban, vagy még Szlovákiában is nagyon kevés van belőle, csak azért egy új tanulmányi programhoz egy teljesen új szakon belül mondjuk kell legalább 10 szakember. És a 10 szakembert azt meg kell fizetni. Tehát ezt akkor tudjuk, hogyha mi ehhez tudunk valahonnan pénzt hozzárendelni. Ennek az egyik lehetősége az az, hogy mi a tudományos teljesítményünket nyitva a betületébe, és akár megnöveljük mondjuk a jelenleg kétszeresére, ami azért nem egy egyszerű teljesítmény, mert itt a szlovákia összes egyetemben kell tudjuk versenyezni. Vagy valahonnan tudunk ehhez plusz forrást rendelni, legyenek azok EU-s pénzek vagy magyarországi támogatások, teljesen mindegy, akkor ez egy teljesen reális cél, tehát ennyit a minőségkérdési struktúra. A közoktatással való egyébkedésről azt már elmondtam, vagy elmondtam véleményemet, ami egyben hangzik tulajdonképpen rektor úr véleményével is. Az elitképzéshez meg ténylegesen én azt gondolom, hogy hát az összes szlovákiai közoktatási intézménynek magánintézmény is tulajdonképpen hát mondjuk úgy, hogy elég magas diáklétszámokkal dolgozik. Én úgy gondolom, hogy maguknak alatt is vágnak a fát, hogyha mi nagyon magas szűrőket akarnak itt felállítani a bemenetre. Én úgy gondolom, hogy a hangsúlyt a kimenetre kell helyezni. Tehát engedjük be minél szélesebb tömegeket, csak szűrjük meg őket akkor, és hát megkapjon mindenki. Tehát ott nincs sehol előírva, hogy mindenki nem meg kell kapni ezt a BMA, vagy az MA oklevelét, a doktorit, meg aztán már főleg nem. Tehát szűrjük meg a kimenetet, nem okvetlen a bemenetet, kéne szűkítsük. Köszönöm.
Én is. További kérdések, hozzászólások, tessék parancsolni.
Egy még egy technikai dolog, a nagyvilágban, legalábbis Nyugat-Európában rengeteg emeritus professzor van, akik magyarok, és a nagyvilágban is. Vannak olyanok, akik nem emeritusok, hanem még dolgoznak, tehát a szabatikus évben például vendégprofesszorként meg lehetne ezeket a koponyákat hívni ide a Komáromi Egyetemre, tehát ilyen perspektívában is jól lenne gondolkodni.
Igen, tehát a vendégprofesszorok, én úgy gondolom, a vendégprofesszorok megmondhatják nekünk az oktatás minőségi kérdésnek egy bizonyos vonzatát, az akkreditáció létét vagy nem létét nem tudjuk megoldani vendégprofesszorokkal, ugye ez a jelenlegi jogi helyzet itt Szlovákiában. És amikor mi tanulmányprogram, vagy új tanulmányprogramokról beszélünk, mi nyilvánvalóan tudatban vagyunk annak, hogy azért mi erőink azok végesek, és itt a reményeink szerint Szlovákiában is már kialakult a megfelelő jogi környezet, hogy a közös oklevelek kiadása lényegesen, vagy közös képzések megvalósítása lényegesen egyszerűbb folyamat lesz, és technikailag kivitelezhető lesz majd, és akkor nyilvánvalóan szélesebb lesz az a tér, ahol a magyarországi egyetemekkel akár közös képzéseket lehet majd meghirdetni, és akkor nem kell a teljes képzést itt biztosítani nálunk, hanem annak csak egy részét, mondjuk amiben vannak szlovákiai specifikumok, egy másik részét meg tudja adni valamelyik magyarországi egyetem. Tehát ez is lehet egy lehetséges út arra. Vagy ha szélesebben nézzük, akkor persze az EU által finanszírozott különböző programok keretén belül kidolgozni közös tanulmányi programokat, nem csak Magyarországi, hanem más külföldi egyetemekkel is.
Tessék, tessék! Összefoglalója nagyon frappáns és teljesen tükrözte a tegnap délutáni egész vitán összefoglalóját. Tehát az a három vagy négy pont teljesen egyetlítés volt ezekben a kérdésekben. Én általános összefoglaló volt, amit a dékánom megcsinál. Ehhez szeretnék pedig olyan széles közösség jött létre, amelyeket talán azok mögött, az általános megfogalmazások mögött nem mindenki látja, ugyanazt, hogy nem mindenki lát, hogy mit is takárnak azok az egyes pontok. Én csak néhány mutatra szeretném hozzájárulni, hogy miről is van ott szó, kiegészíteni, vagy nem is kiegészíteni, hanem hozzátenni a magam gondolatait. De mielőtt ezt megtenném, hagyj mondjam el, hogy mindig ilyen vagyok, tehát egy lelkesítő gondolatot, hogy tudatosítjuk-e azt, hogy lényegében a szlováki magyarság életében egy új korszak indult el azzal, hogy létrejött a kerekasztal, és a szlováki magyar szervezetek és magyar személyek itt vannak, és összejövünk, és a akár oktatásügyi, akár média, akár kultúra, finanszírozása tekintetében össze tudunk fogni, és egymást tudjuk támogatni. Ez egy olyan ország, amely óriási támadatokat mint ki előttünk. Ha ezt még megfejelem azzal, hogy van nekünk egy fórum intézet, ahol nézzük csak meg, hát hisz, itt van a felsőoktatási problémával kapcsolatos ugye, fórum összejövetben, és csupa fiatal van rajta kívül itt, és hol vannak a, mondjuk az egyetemi oktatók, ugye idősebbek, akik szintén oda tudnak ezt járulni. Tehát azt akarom mondani, hogy a fórumban kinőtt egy olyan tudós, szakember és kutatógárda, akikkel a szlováki magyarság olyan dolgokat tud művelni, amelyet eddig nem is gondoltuk. Olyan felméréseket, olyan információkat tud szolgálni, amelyel egy új perspektíva nyílik meg a szlováki magyarság előtt. A kerekasztal, mint olyan, pedig itt van, itt vagyunk mindnyáján szinte szlováki magyarság, amely esetleg a megvalósításhoz hozzá tud járulni. Tehát összességében olyan dolgok elérését tűzhetjük magunk elé, amely eredmények elérésére nem is gondoltunk. Ilyen azt hiszem az, ami az éghanyomnak a beszámolóában is kijött a szlováki magyar felsőoktatás jelen egy jövője perspektívája és stratégiája, amely ha a tudósok mondom megérjük, szlováki magyar felsőoktatás. Stratégiai kérdései. Még talán hagyd mondjam el, mert egy kicsit belső problémaként új ugye, rektora, szinte mindenketten a rektorul is, rektor is konflikt, Attila Lépánul is gyakorlatilag egy időben utána vették át a funkciót, és olyan gondot vettek a napokra, amelyet maguk sem tudták, hogy mivel jár.
Ez a manipuláció.
És a fiatal is évei keresztül ilyen teherrel, aki most a vállát mondja, és a tógyáros rektor úr is, ezért fejet kell hajtani előtt, hogy vállalják a szlováki magyarság érdekében ezt a feladatot, ezt a munka elvégzését. Mi a felsőoktatásról beszéltünk, de már itt is fölvatlanodott az, hogy a felsőoktatás önmagában nem kezelhető. Felsőoktatás a alap- és középiskolai oktatás nélkül, sőt a magánszféra, a vállalkozói szféra jövőben hosszú távon, de nem tud érteni. Együtt van, ez egész komplexum, együtt kell kezelni, együtt kell a problémáit megoldani. Ezért akkor, amikor arról beszélünk, hogy emelni kell, amit a Józsidékánon is jól összefoglalt, emelni kell a szlováki magyarság üresítés szintén azáltal is, hogy a felsőoktatásban elérik a országos szintet. Ezek olyan gondok, amelyek elérése egész sok más feladatmegoldását igényli. Így összességében én azt gondolom, hogy a tegnap nem csak a szlováki magyar felsőoktatásról volt szó, hanem a szlováki magyar intézményes oktatások egészéről. És ha ezt így nézzük, akkor azt lehet elmondani, hogy a szlováki magyar intézményes oktatás egész részét meg kellene reformálni. Az egész részét, tartalmilag is. És a reform nélkül, anélkül, hogy a szlovákiai-magyar alapiskolában minél többen jelentkezzenek középiskolára, gimnáziumra, anélkül, hogy a középiskolában minél többen jól felkészült diákok jelentkezzenek egyetemre, anélkül a jó egyetemre sem tudunk elképzelni. Ezeket a problémák, ez jelenti azt az egész iskolarendszer megreformálását. Csak jelezek néhány most, a néhány gondolat mellett mindig talán oda mondom egy példát, hogy mi mindent kell majd ebben megoldani ebben a folyamatban, amit a dékánunk is jelzett, hogy létrehozni egy ilyen állandó felsőoktatási tanácsot, amely ezt a problémát oldja, amely menedzseli ezt a problémát. És jelezem, hogy milyen súlyos problémák és milyen komoly problémák vetődnek itt fel, és mi mindent lehet itt csinálni. Hát itt van az iskolai program. Pedagógus szövetség, szülői szövetség és mások is, meg minnyájon iskolai programban hogyan építettük be, vagy beépítettük be iskolai programban a szlovákiai magyarság létét, szlovákiai magyarság sorsát, a regionális problémákat beépítettük. Itt nagyon sok lehetőségünk van. Alap- és középiskolai oktatás szempontjából nagyon lényeges az, hogy elején a középiskolában, alapiskolában a tudásvágyat. Szlovákiai magyarság a fiatalok körében a legnagyobb probléma, a felsőoktatás sújtja leginkább, hogy a tudásvágyat kicsi. Ezt a tegnapi felmérések valamelyik is mutatta a különböző kérdések kapcsán. Ezek nevelési problémák. Tehát a reformról, amikor beszéltem, ilyen kérdések is hozzátartoznak. Ott volt az első pontok között, amit a dékanunk felhozott, lényegében felelelne Szlovákiai Magyarság bővenségi szintjét az országos átlagszi szintre. Elérni azt, hogy annyi felsőoktatási oktatási diákunk legyen, mint a korcsoportok állni. Tehát ezt a modernizált tartalékot aktiválni kell. Tehát arra kell ösztönözni, hogy tovább tanulunk. Tudásfajnunk emésítő. Ha elértünk a felsőoktatáshoz, akkor azt is el kell mondani, hogy például arról is szól, hogy a szlovákiai-magyar felsőoktatás szerkezetén változásain is el kell gondolkodni, hosszú távon, rövid távon. De a szerkezeti változásnak minden esetben is a szlovákiai-magyarság érdekeit kell szolgálni, a strukturális változásokat. Piacorientált, itt szóba került az elitképzés. Itt az elitképzés úgy képzeltük el, ugye, hogy PhD képzés irányába. Mi lenne, hogyha azt mondanánk, hogy elitképzés az jó szakember és a jó tudós képzés, az az elit. Tehát a középszintű BSC képzésben végzetteket is mondhatunk, hogy egy elit szakember, egy tudósat is mondhatunk, hogy egy elit tudós. Tehát ilyen értelemben azt hiszem, hogy a jó szakember képzés lényegében alsó szinten is meg kell követelni, hogy jó szakember képzést folytassunk. Tehát nagyon lényeges, amit a dékánról is többször elmondott, tehát meg szeretném támogatni a gondolatait, hogy a közszféra és a gazdasági szféra meg kell próbálni bevonni a felsőoktatásba is. Piacoktatás végzés szempontjából előre kellene lépni, megnézni azt, hogy az európai integráció keretén belül a délvidéki Szlovákia vidékeinek milyen perspektívái vannak a régiónként, az Európában, milyen szakembereket igényel ez a képzés. Tehát ezek kutatási problémák, amelyek itt állnak előttünk. Én azt hiszem, hogy lertát kellene készítenünk ebben a tanácsban, amit a dékánunk is javasolt, és a leltárban el kellene mondani azt, hogy mit tudunk saját magunk megvalósítani. Mert sok olyan dolgot meg tudunk valósítani, amely nem kell se a politika, sem a szolgálat állapotban. Ezzel kapcsolatban hagy mondjak egy egyszerű kis példát. Itt rám van egy oktatási programunk, amelyben matematika oktatásról beszélünk, a dékánunk is tagja. Kutatjuk azt, hogy hogyan lehetne a magyar alapiskolások, matematika oktatását olyan szinten emelni, hogy a nemzetközi összehasonlító mérésekben minimálisan az OECD államok szintjére kerüljünk. meg a szabad hagyom. A szlovákiai magyar iskolákban ezek a nemzeti felvérések mindig néhány pont a hangsúlyban vannak, mint a szlovák iskolák. Tehát ilyen értelemben olyan oktatást bevezetni, ezt a szlovákiai magyar iskolák hálózat nem nagy terjedelme miatt meg lehetne oldani egy informatikus rendszerrel, ahol minden tanítunk hozzájön a legkorszerű feladatokhoz, amelyet a matematikai oktatásban lehetne alkalmazni, hogy a nemzetközi felmérésében eredmények érjenek. Ezt meg tudjuk magunk mondani. Ez nem kell, hiszen a katedratársaság és más. Meg kell nézni azt, hogy mihez kell legislatív megoldás, amit a dékanunkban. Legislatív megoldás kell ahhoz, hogyha mi keresünk, ha mi Magyarországgal szeretnénk kooperálni, közös programokat létrehozni, kihelyezett hogy ehhez bizonyos legislatív törvényi változtatások kellene. De ha meggondoljuk azt, hogy én nem tudom már most három hónap alatt az új kormány 50 vagy 100 törvényt fogadott el, módosított, akkor ne, ne zárjuk ki magunkat abból, hogy a mi érdekének megfelelően is esetleg bizonyos törvény módosulhat, amelyről a szlovákoknak is jó jön, ha törvény módosul. Tehát a közös tárok közötti programok módosítása szempontjából legislatív kérdéseket is meg kell nézni, hogy hogyan lehetne megoldani. És nem utolsó sorban nagyon lényeges itt, hogy mit várunk és miben szorulunk Magyarország segítségére. El kell mondani, már befejezem, hogy most van bírósági bejelentés alatt a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége, amelyet 21-en alakítottunk, és itt az egyik fő téma a határon túli magyar felsőoktatásnak a támogatása. Tehát egy újabb magyarországi szervezetű létre, amelyre lehet támaszkodni a szlovákiai magyar felsőoktatás fejlesztése és stratégiai kérdésének megoldása területén. Már tovább nem mutatom önöket, nehogy elvegyem a kedvüket a közös cselekvésről, de ezek a feladatok mind olyan kellemes feladatok lesznek, amelyek meghozzák a szlovákiai magyarság érdekében. Én ehhez kívánok a dékánoknak, rektoroknak sok sikereket, hogy sikeresen vezessen bennünket, és nyugodtan támaszkodjanak rá, hogyha valamire szükség van, mi segíteni fogunk nekik, és a szlovákiai magyarságnak pedig én szerintem az elkövetkező 5-10-15-20 évben sok sikereket kívánok. Azt hiszem, hogy a problémákat, hogyha elkezdjük megoldani, biztos siker van.
Köszönöm László Bélának, terjedelmes és kimerítő véleményét. Tessék parancsolni, további hozzászólások vannak-e?
Mivel is átadalakozom, napot kívánok! Szeretném tájékoztatni a jelenlegeket egy hasznos együttműködésről, mert a cégem és a diákhálózat végzett. Megszólítottak azzal a kéréssel, hogy szakmai gyakorlaton szeretnének magyar nemzetiségű diákok részt venni a cégemben. Ezt nagyon ötletnek tartottam, és három diák részt vett egy, illetve két hetes szakmai gyakorlaton ingyen bérmentve, tehát csak a tudás és a tapasztalatszerzés érdekében ezt jónak tartom, és itt szeretnék egy ilyen ígéretet tenni a diákhálózat felé, hogy megpróbálok közvetíteni más cégek és vállalkozók között, hogy ilyen kapcsolatteremtés létrejöhessen a jövőben, ez jó nekünk vállalkozóknak is, és jó diákoknak is. Köszönöm.
Na, ez az. Tessék, parancsolj. További kérdések. Vélemények, hozzászólások. Ez egyhangú akaratnyilvánítás kíván lenni a kávészünet minél hamarabbi elrendelése érdekében? Úgy tűnik, hogy igen. Na de spórolunk időt. nem is keveset, úgyhogy akkor átrendezzük a mai programot. Kávészünet az csak 27 perc múlva kezdődne, de hát most kezdődik, mondjuk, hogy 55-kor.